Ebben gyülekezett a mára kijelölt szakasz, amely az evangélikus útmutató szerint a mai délelőtt el kell, hogy hangozzék. Ez található a Máté evangéliumának 8. részében, amikor is Jézus lecsendesíti a háborgó tengert. Máté evangéliumának 8. részében a 23. verszakkal kezdődő szakasz, ezt ülve hallgassátok meg. És amikor a hajóra szállt, mármint Jézus, követték őt az ő tanítványai. És íme nagy háborgás lett a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aluszik. És az ő tanítványai hozzá menvén felköltötték őt, mondván: Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondta nekik: mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgálta a szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki. Egy gondolatot szeretnék még a Márk evangéliumából kiemelni, és gyakorlatilag szeretném, ha ma arról az egy fél mondatról gondolkodnánk, vagy mondatról ennek a csodának a kapcsán. Ez pedig található a Márk evangéliumának 4. részében, a 36. verszakban, helyesebben a 35. verszak második felében. Ez így szól, ezt Jézus mondja, mielőtt beülnének a hajóba, menjünk át a túlsó partra. Azt lehetne várni, hogy én ma arról szeretnék beszélni, hogy milyen nagyszerű csoda történt, de szerintem ebben a történetben ez másodlagos dolog. És ma én nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, amit Jézus mond, menjünk át a másik partra. Persze közben fogunk gondolkozni arról a csodáról, meg arról a helyszínről, ami, vagy ahol mindez lejátszódott, de lehet, hogy van közöttünk, aki itt ül a templomba, olyan, akit sokkal jobban izgat a csoda, mint az, amiről én beszélni szeretnék, azt el kell keserítenem, mert szerintem nem ez a lényege ennek a történetnek. Miközben persze szóba kell, hogy hozzuk a csodát is, és majd azt sajátságos módon közelítenénk meg. Hát hol is játszódik ez a történet? A Galileai tenger, vagy Tibériás tenger egy nagyon érdekes édesvízi képződmény, egy olyan tó, amely Izrael édesvízi készletének a, most nem tudom fejből ezt, bocsánat, nem néztem utána, de a 90%-át adja, szerintem, vagy az összes édesvízi készlet itt van, most erre hirtelen nem emlékszem, de a Jordán vidékén van ez a tó, a Jordán vize táplálja ezt a tengert, és rengeteg olyan esemény cselekedet van, ami a Biblia második részében található, ami ennek a tengernek, vagy ennek a tónak a környékén játszódik le. Nekünk is van egy ilyen tavunk, a Balaton, ami nagyon kedves, ami számunkra nagyságrendileg körülbelül akkora, mint a Balaton, de sok szempontból egészen más jellegű ez a tó. Egy érdekes képződmény szokott itt létrejönni, hegyek veszik körül ezt a tavat, és a nagy hőmérséklet ingadozás miatt a légnyomás változás is közrejátszik ebben, óriási viharok szoktak lenni ezen a tavon. Majd Évát megkérdezzük, hogy a Balatonon szokott-e lenni hasonló vihar, de bőszem bólogat, azt mondja, hogy igen, hogy már ezt is tudjuk, hogy nem kell galileai tengerig utaznunk, ha a vihart át szeretnénk élni, hanem elegendő a Balatonra elutazni, bár most inkább korcsolyázni és fakutyázni lehet a Balatonon. Most láttam éppen nem olyan régen egy híradást, hogy megint úgy meghízott a Balaton jege, hogy egyik partról át lehet menni a másikra. Na, ez a veszély sosem szokta a galileai tengert veszélyeztetni, ott soha nem fagy be a víz. Csak az érdekesség kedvéért a hossza ennek a tónak 21 kilométer, és a szélessége 13 kilométer, és rengeteg, egyszer tudtam, ma már nem tudom, hogy hányféle hal van ebben a tengerben, lehet, hogy majd Réka utána nézett, és megkérdezzük tőle, hogy hány hal van ebbe a tengerbe, hiszen a gyerekek, vagy a, most Artur is ezzel a témával, legalábbis ezzel a tengerrel foglalkozik Rékával. Volt szerencsém ennek a tengernek a partján egyszer feleségemmel halat enni, természetesen nem másnak hívták ezt a halat, mint Péter halnak, mert hisz Péter is erről a vidékről származik, és még sok tanítvány erről a vidékről származik. Még annyit talán, hogy a legmélyebb pontja ennek a tengernek 43 méter, egy nagyon mély tóról van szó, és nem tudom, hogy azóta a világ örökség része lenne, vagy lette ez a tó. 2000 környékén még várományosa volt a világ örökség részévé válásnak, mert hisz egy olyan gyönyörű képződmény, amely muszáj, hogy a világ örökség részévé váljon. Hát kanyarodjunk vissza ehhez a történethez, amely történet Jézus és az ő tanítványai között zajlik. Nem csak a 12 tanítvány talán, aki részese ennek a történetnek, hanem ahogyan a többi evangélium híradással van erről a történetről, Márk és Lukács is elmondja ezt a történetet, több hajó indul ezen a tengeren. Az egyik evangélium, amit én most felolvastam itt Máténál, azt mondja, hogy csak úgy beültek a csónakba és átmentek a túlpartra. Én ma direkt szeretném, ha azt a verziót vennénk, ahogyan említettem, hogy ez Jézus felszólítására történik. Ami nagyon izgalmas ebben a szakaszban, és rögtön feltűnhet nekünk, hogy Jézus ott van a hajóban. Nem egy olyan történetnek a részesei a tanítványok, amelyben Jézus ne venne részt. Vihar van, és Jézus ott van. Nem úgy történik minden, hogy Jézus elküldte volna az ő tanítványait, menjetek előre. És miközben elhagyják Jézust, aközben hirtelen vihar csap le rájuk. Lehetne ebből az aspektusból is megközelíteni ezt a történetet. De ott van Jézus. És ez a legfontosabb üzenetek egyike ebben a történetben. Vihar van, tombol a vihar, óriási erővel hat a hajóra mindaz, ami a szélnek megengedtetik, de Jézus ugyanúgy ott van, mint a többiek. Elborítják a hullámok ezt a hajót, és Jézus édesdeden alszik. Nagyon izgalmas. Ez a kép engem, bevallom őszintén, ez fogott meg a legjobban ebben a történetben. Mert magamra ismertem, és úgy eljátszottam egy-két olyan gondolatban, egy-két olyan történettel, ami velem esett, vagy velünk esett meg, ahol is én semmi más nem láttam, csak annyit, hogy dühöng a tenger, lecsapott a szél, óriási problémák vannak, és eszembe se jutott, hogy Jézus ott lenne mellettem. Hanem annyit láttam, annyit érzékeltem, hogy vihar van, és mindjárt elveszek. Olvastam egyszer valahol, hogy aki erről gondolkozott, erről a szakaszról, észrevette nagyon helyesen azt, hogy Jézust nem keltik fel a hullámok, nem kelti fel a szélvihar. De amikor a tanítványok kétségbe esetten kiabálnak, arra fölébred. Nem érdekli a vihar, hiszen ő teremtette. Nem érdekli a szél, hiszen kedves gyermeke, egy dolog érdekli, amikor hozzá kiáltunk. Egy dolog izgatja, és arra azonnal fölébred, ha hozzá kiáltok, és észreveszem, hogy ott van a hajóban ő is. Vajon észreveszem-e, és szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdése ennek a történetnek. Különféle módon szoktak a csodákhoz viszonyulni, kegyességtől függően. Van, aki csak a csoda részét domborítja ki egy történetnek, vannak, akik meg szeretnék racionálisan magyarázni, hogy miért nem lehet, vagy miért és hogyan is lehetett volna az a csoda. Van, aki nem szeretne róla beszélni. Én szeretnék róla beszélni, mert én hiszem, hogy így történt, csak arra szeretném fölhívni a figyelmet még egyszer, hogy ez nem olyan lényeges ebben a történetben. Van egy empirista filozófus, nem biztos, hogy jól fogom a nevét ejteni, kortársa volt Wesleynek a 18. században, David Hume-nak kell talán ejteni az ő nevét, és foglalkozott az emberi természettel, és ő beszél a csoda természetéről, ezt hagyj olvassam föl nektek. A csoda a természeti törvényeinek megszegése, és mivel a törvényeket szilárd és változatlan tapasztalat szentesíti, ezért a csodával szembeni bizonyíték a lehető legnyomósabb, amit tapasztalati bizonyítékként egyáltalán elképzelhetünk. Azaz, annyi tapasztalat szól ellene a csodának, hogy nem kell azzal a részével foglalkozni. Na, nem ezért nem foglalkozom a csodával, mert én vele ellentétben hiszek abban, hanem azért, hogy felfedezzük, hogy Jézus hogyan akar részévé válni az életünknek. Ott van, miközben dühöng a tenger, alszik és felébred. Itt járunk. És megoldja a problémát. Többször említettem ezen a szószéken már azt a kedves filmemet, ami sokakat fölháborított, de szerintem nem nézték teljes odaadással ezt a filmet. Ennek a címe az, hogy a Lator. Aki úgy próbálja Jézust tekinteni, vagy úgy próbál ránézni, mint egy nagy mágusra, és az izgatja őt Jézusban, hogy milyen nagyszerű lenne, ha Jézus és ő társak lennének, hogy meg lehetne kopasztani a az embereket, hogyha Jézus társulna hozzá, és engedné Jézus, hogy elmagyarázza neki, hogy nem kell ezt ingyen csinálni, hát lehetne némi kis pénzt is szedni azért, amit Jézus művel, és emlékszem arra a megdöbbenésére, amikor megpróbál a vizen járni, és nagyon nagyszerű a film, ha valaki látta, biztos emlékszik erre, karókat ver előre le a tengerbe, és azokon lépked, majd amikor próbálkozik, csapkodja a talpát a vízhez, és az nem működik, akkor azt mondja, hogy biztos ez a karós megoldás az, amit Jézus is alkalmaz. Hogyan próbálok én tekinteni Jézusra? Csak ez a csoda része izgat ő belőlem? Csak az izgat, hogy vajon volt-e, van-e valaki, aki ura a természeti törvényeknek, és valami olyan világot próbálok magam számára megfogalmazni, amely mindig túlléphet a hétköznapokon. Hiszen ma már nem kérdés az, ami régebben kérdés volt, hiszen egy spiritualitással átszőtt világban élünk, ahol vannak furcsa dolgok, hiszen sok mindenki csinál mindenféle olyan élményt, amely a hétköznapi dolgokból kizökkenthet téged, és lehet, hogy azt hiszed, hogy az a békesség, az az öröm és az a megnyugvás. Jézus ott van mindig, amikor baj van. Veled van, veled megy. Ott van veled. De át kell menni a túlsó partra. És ezért gondoltam azt, hogy gondolkozzunk egy picit a másik evangélium felszólításán keresztül erről a történetről. Nem lehet úgy megélni a Krisztussal való közösséget, hogy ott ne történnék valamiféle balhé vagy botrány. Mert akkor baj van. Sokszor szoktam mondani, hogy engem mindig az nyugtat meg, hogyha valami cirkusz van a dolgok körül, mert akkor sejtem, hogy valami olyan történik, ami nem olyan kellemes a gonosznak. És persze itt is óvatosnak kell lenni, mert vannak olyan emberek, akik szüntelenül balhéznak és balhékat generálnak, és nem ez a jele, vagy ez a jelzése az isteni jelenlétnek, de biztos, hogy vihar van, amikor is Jézussal jársz, az nem egy olyan nyugalmi állapot, amelyben ne történne semmi. És ha a te életed ilyen nyugalmi állapot, akkor rossz úton jársz, akkor tévelyeksz, akkor nem Krisztussal jársz, mert Krisztus környezetében mindig vihar van. Ott van ő, de mindig vihar van, és az ő közelsége az, ami megnyugvást adhat, megnyugvást ad. Menjünk át a túlsó partra. Hol van a helyed, ha Jézussal szeretnél járni? Ezek a kérdések sajnos, vagy hála Istennek, mindig fölmerülnek, mindig nekünk szegeződnek. Vajon mi dolga van a megváltott embernek a megváltatlan emberrel? Nagyon sok dolga van. Például bizonyságot tehet arról az örömről, amit Jézus Krisztusban talált meg. De ki kell jönnie onnan? Át kell mennie a másik oldalra. Meg kell fogalmaznia azt, ha kényes helyzetekben, hogy hol áll. Ezen a parton, vagy a másik parton? Itt, vagy Jézus mellett? Jézussal, vagy Jézus ellen? Vagy csak annyi a kérdés, hogy amikor lecsap a vihar, akkor Jézus csendesítse le, és aztán éljük tovább az életünket. Ez a történet nem arról szól, hogy Jézus úgy lecsendesítette a tengert, hogy az soha többé nem háborgott. Ellenkezőleg ez a tenger utána biztos, hogy rengetegszer háborgott, és rengetegszer volt olyan vihar ezen a tengeren, mint Jézus utazásakor. Nem változtatta meg a természeti törvények összefüggéseit Jézus, hanem adott pillanatban megmutatta, hogy kicsoda ő. Tapasztalt hajósok ültek ebben a tengerben. Olyanok, akik nem először kínlódtak viharral, és nagyon sokszor át kellett élniük azt, hogy vihar van, de ebben a helyzetben megérezték azt, hogy veszélyben van az életük. És amikor legközelebb esetleg halásztak, akkor is lehetett vihar, de eszükbe jutott, hogy ki az, aki ezen a viharon erőt tud venni. Akkor szokott a baj lenni, amikor azt gondoljuk, hogy ez Jézus nélkül is megy. Talán többen, akik forgatjuk a Bibliát, emlékszünk arra a történetre, amely Skéva fiaival esett meg, akik utánozva sok mindenkit, ördögöt akartak űzni, és azt mondja nekik a gonosz lélek, hogy én Jézust ismerem, Páról is tudok, de te ki vagy? És megszégyenülve, megszaggatva el kellett hagyniuk a terepet. Jézus, és ez sem megkerülhető, megkérdezi a hajóban ülőket, kicsinyhitűek. Hát hol van a ti hitetek? Ismered-e Jézus Krisztust? Itt mindenki szemén látom, akire most ránéztem, hogy rávágná, hogy igen. De az ismeret, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy tudom, hogy kicsoda ő, hanem mélységében tisztában vagyok azzal, hogy mire képes. És Jézus ebben a hajóban, miközben átmentek a másik oldalra, ezt szeretné megkérdezni tőlünk, tőled, mindannyiunktól, tisztában vagy te azzal, kicsoda Jézus Krisztus? Vagy a futottak még kategóriájába tartozik, aki, ha kell, akkor az a dolga, hogy csodát tesz, ha kell, megment, de vajon összetudom kötni vele az életemet, míg a túlsó partra átjutok? Miért féltek, ó kicsiny hitűek? Nem fér már bele ebbe a délelőtti gondolkodásba az, hogy a félelemről elkezdjünk egy hosszú fejtegetést nyitni, hiszen rövid lenne az egész nap, ha mi a félelem összefüggéseiről elkezdenénk gondolkozni, rendkívül sok motivációja van annak, hogy félünk, vagy szorongunk valamitől. Miért féltek, ó kicsiny hitűek? Valószínű, hogy Jézus egy olyan pontjára tapintott ezeknek az embereknek, amiről azt gondolták, hogy ha valahol, akkor ezen a területen nincs félelem. Hiszen kisújukba volt a tudomány, hajóztak egész életükbe, halásztak egész életükbe. Hát ha valaki, akkor ők ismerték a tenger minden csinyát, binyát, ismerték a szeleket, ismerték a tenger kurpangosságát, ismerték a mélységeit, a viharait, mindent. Ez bennünket nem érint, vagy messziről érint. Hol van az a pont, amely pont nem az Úré? Hol van az a terület, ami még mindig a saját fennhatóságod alatt van? Jézus veled van, ott van, de nem igenel mindent. Itt szokott mindig a tévedés lenni, hogyha azt gondoljuk, hogy minden, amit teszünk, az az Úr áldásával tevődik, az az Úr áldását bírja, és lehet, hogy nem tárgyaltunk vele. Lehet, hogy nem beszéltük meg vele, csak Skéva fiaihoz hasonlóan szeretnénk emlegetni Jézus nevét, mert láttuk Páltól, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Ott van, ő veled utazik, át szeretne a túlpartra menni, át szeretne hajózni egy olyan partra, ahol nincs több kétség, nincs több kérdés, hanem Jézus mindenekben minden, Jézus a fő, aki minden területet uralhat, minden területen úr lehet, ahogyan ura a természet törvényeinek, ahogy ura a föld kerekségének, ahogy ura szeretne lenni a te életednek. Menjünk át a túlpartra. Amen. 118-as éneket adjuk elő, és az első versszakát énekeljük. 118-as.